Matthew Henry ige magyarázata Eszter könyve 8. részéhez. A részről általában. A cselszövőt ott hagytuk felakasztva, és most megnézzük, mi lett az ő cselszövéséből. Azon mesterkedett, hogy vagyont gyűjtsön magának, és most minden vagyona felségsértés miatt elkoboztatik, és Eszternek és Márdokeusnak adatik. Első két vers. Azon mesterkedett, hogy kipusztítsa a zsidókat? Erre nézve, Eszter komolyan közben jár az ellenük szóló rendelet hatálytalanítására. 3-6 terhető versek. Ez lényegében egy másik rendelet kibocsátásával történik, mit itt közreadnak, felhatalmazva a zsidókat, hogy szálljanak síkra saját védelmükben ellenségeik ellen. 7-14 terhető versek. Ez nagy örömet szerzett a zsidóknak, és minden barátaiknak. 15-10 terjedő versek. Eszter és Márdokeus meggazdagodnak. Krisztus előtt 510. Eszter könyve 8. rész, első két vers. Azon a napon adá Ahasvérus király Eszter királynénak, Hámánnak, a zsidók ellenségének házát. És Márdokeus beméne a király elébe, mert elmondotta Eszter, micsodája ő néki. Lehúzza azért a király az ő gyűrűjét, amelyet Hámántól elvett, és adá azt Márdokeusnak. Eszter pedig Márdokeus tette Hámán házának fejévé. Magyarázat. Nemrég láttuk Esztert és Márdokeust könnyek között, rettegésben, de bőtölve és imádkozva. Lássuk most, miként támadt rájuk világosság a sötétben. Itt van előttünk Eszter meggazdagodva. Hámánt felakasztották, mint árulót, és ezért vagyona királyi tulajdon lett. A király pedig mindet Eszternek ajándékozta, kárpótlásul a rettegésért és zaklatásért, mit a gonosz ember okozott neki. Első vers. Palotái és földjei, javai és ingóságai, és minden pénze, mit miniszterelnökként felhalmozott, és elgondolhatjuk, hogy nem kevés pénze lehetett, mind Eszternek lett adva. Ezek mind az ő tulajdonába jutottak, hozzácsatolva ahhoz a járandósághoz, melyel már rendelkezett. Eképpen a gonoszok gazdagsága félretétetik az igazak számára, és az ártatlanok osztoznak az ezüstön. Példabeszédek 13-22, Jób 27-17-18. Amivel Hámán rosszat munkált volna, azzal Eszter mások javára fog sáfárkodni. És a vagyon aszerint értékes, hogy mire használják fel. Továbbá előttünk van itt Márdokeus előléptetve. Fényes pompával való végigvonulása a város utcáin ereggelen csak egy felvillanás volt, a tisztesség hirtelen való fellobbanása. De itt látjuk, hogy sokkal tartósabb és gazdagabb kiváltságokban részesül, melyekre azonban Amasz készítette elő az utat. Most nyilvánosan elismert lett, mint a királynő unokatestvére, amit mindeddig a király nem tudott, noha Eszter, amint kitűnik, már 4 éve királynő volt. Annyira szerény ember volt Márdokeus, és annyira távol állt tőle, hogy magas polcra törtessen a király udvarban, hogy eltitkolta a királynéval való rokonságát, és iránta való gyámsági kötelezettségeit, és sohasem próbált hasznot húzni a királynővel való kapcsolatából. Ilyen nagy dicsőséget ennyire higgadtan szemlélni csak is Márdokeus volt képes. De most a király elé viszik. Bemutatják neki, amint mondani szoktuk, hogy kezét megcsókolja. Mert most végre Eszter megmondta a királynak, kicsodája ő neki. Nem csak közeli rokon, hanem legjobb barátja ezen a világon, ki gondját viselte, mikor árva lett, s olyan személy, akit még mindig atyaként tisztel. S most a király úgy érzi, még inkább tisztességet kíván tenni Márdokeusnak, mint előbb, az ő feleségéért. Micsoda nagy érdemei voltak annak az embernek, akinek úgy a király, mint a királynő, lényegében életüket köszönhették. Amint a király elé vezették, bizonyára leborult és tiszteletet tett előtte, noha az amelekit a Hámán előtt ezt nem volt hajlandó megtenni. A király őt teszi kancelláriává Hámán helyébe. Mindazt a bizalmat, mit Hámánba helyezett, s mindazt a hatalmat, mit neki adott, most átruházza Márdokeusra. Mert azt a gyűrűt, mit Hámántól elvett, Márdokeusnak adta. És ezt a megbízható, alázatos embert most épp olyan kegyben részeltette, épp úgy Kebel barátjává és ügynökévé avatta, mint valaha a ma büszke, kényeztetett hitvány alakot. Áldott váltás volt ez Kebel barátjait illetően, és bizonyára hamarosan úgy ő, mint az ő népe, ilyennek fogják ezt tapasztalatban is találni. A királynő itt sáfárává, gazdasági gondnokává teszi őt, Hámán vagyonának kezelésére, hogy azt átvegye és birtokában tartsa. Márdokeust a Hámán háza fölé rendeli. Lásd meg itt a földön való kincsgyűjtés hiába valóságá. Aki gazdagságot halmoz össze, nem tudja, ki takarítja be azt. Zsoltár 39.6. Vajon bölcs lesz-e, vagy bolond? Prédikátor 2.19. S főként, vajon barát lesz-e, vagy ellenség? Micsoda kevés évetetet, sőt, micsoda folytonos zaklatást okozott volna Hámánnak, ha előre látja, hogy Márdokeus, akit ő minden ember felett leginkább gyűlölt, fog uralkodni mindazon, amiért ő fáradozott, s ő magát bölcsnek vélte. Ezért olyan gazdagságra kell törekednünk, s bebiztosítsunk magunknak, mely nem marad itt, hanem velünk jön a más világra. Következik Eszter könyve 8. rész 3-tól 14-ig terjedő versek. A zsidók önvédelemre bátorítatnak. És tovább szól a Eszter a király előtt, és leborult annak lábaihoz, és sírt és könyörgött, hogy semmisítse meg az agági Hámán gonoszságát és terét, amelyet kigondolt a zsidók ellen. És a király kinyújtá Eszterre az aranypálcát, és Eszter felkelt, és megáll a király előtt. És mondta: ha a királynak tetszik, és a kegyet találtam ő előtte, és a helyes a dolog a király előtt, és én kedves vagyok szemei előtt, irassék meg, hogy vonassanak vissza az agági Hámánnak, Hammedát a fiának terülő szóló levelek, amelyeket írt, hogy elveszessék a zsidókat, akik a király minden tartományában vannak. Mert hogyan tudnám nézni azt a nyomorúságot, mely érni az én nemzetségemet, és hogyan tudnám nézni az én atyám fiainak veszedelmét? Mondta pedig Ahasvérus király Eszter királynénak és a zsidó Márdokeusnak: imé Hámán házát Eszternek adtam, és őt felakasztották a fára, azért, mert a zsidókra bocsátotta kezét. Ti pedig írjatok a zsidóknak, amint tetszik nektek, a király nevében, és pecsiteljétek meg a király gyűrűjével, mert az az írás, amely a király nevében van írva, és a királynak gyűrűjével van megpecsételve, vissza nem vonható. Hivattatának azért a király írnokai azonnal, a harmadik hónapban, ez a Siván hónap, annak 23. napján, és megírák úgy, amiként Márdokeus parancsolá a zsidóknak és a fejedelmeknek, a kormányzóknak és a tartományok fejeinek, Indiától fogva Szerecseny országig, 127 tartományba. Minden tartománynak annak írása szerint, és minden nemzetségnek az ő nyelvén, és a zsidóknak az ő írások és az ő nyelvük szerint. És megírá Ahasvérus király nevében, és megpecsételi a király gyűrűjével, és külde leveleket lovasfutárok által, akik lovagolnak a királyi ménes gyors paripáin, hogy megengedte a király a zsidóknak, akik bármely városban vannak, hogy egybegyűljenek és keljenek fel életükért, és hogy kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék minden népnek és tartománynak seregét, amely őket nyomorgatja, kicsinyeket és nőket, és hogy javaikat elragadják. Egy napon Ahasvérus királynak minden tartományában, 13. napján a 12. hónapnak ez Adár hónapja. Az írásnak mássa, hogy adasség törvény minden egyes tartományban meghirdettetett minden népnek, hogy a zsidók készen legyenek azon a napon, hogy megbotulják magukat ellenségeiken. A futárok a királyi gyorsparipákon kimenének sietve és sürgősen a király parancsolata szerint, és kiadatott a törvény Susán várában is. Magyarázat. Hámán a zsidók fő ellensége fel lett takasztva. Márdokeus és Eszter, a zsidók fő barátjai, elégséges védelmet nyertek. De még sokan voltak a király birodalmában, kik gyűlölték a zsidókat, és pusztulásukat kívánták. És az ő dühüknek és gonoszságuknak az egész zsidó nép ki volt téve. Mert az ellenük szóló rendelet még mindig érvényben volt. És arra alapozva ellenségei készen álltak, hogy a meghatározott napon rájuk roncsanak. Ha viszont a zsidók velük szembeszállnak és fegyvert ragadnak saját védelmükre, úgy őket a király és az ő kormányzata elleni lázadóknak fogják ítélni. Nos, ennek meggátolása érdekében a királynő itt nagy megindultsággal és odaadással, kitartással közbenjárást végez. Oda megy másodszor is hivatlanul a király jelenlétébe, 3. vers. És akár csak először bátorítva lett kérése előterjesztésére, azáltal, hogy a király kinyújtotta rá az aranypálcát. 4. vers. Kérése az, hogy király, miután Hámánt félretette, hiúsítsa meg a Hámán gonosz munkáját, a zsidók elleni tervét, hogy az ne történjék meg most már, ha ő kivágatott. Sok ember gonossága túléli őket, s az általuk kiagyalt hamisságok hatnak, akkor is, amikor ők már nincsenek. Amit az emberek létesítenek és írnak, az haláluk után igen hasznos vagy ártalmas lehet. Tehát igen szükséges volt ez alkalommal Hámán tervének meghiúsítására nézve, hogy a királyhoz felmondjanak egy újabb kegyelmi cselekedetért, hogy egy másik dekrétum által hatáltalanítassanak a Hámán által kibocsátott levelek, melyeket ő írt. Eszter nem mondja, hogy a király egyetértett vele, és saját pecsétjével megerősítette. Hagyja, hogy saját lelkismerete mondja ezt meg neki. Azt mondja, hogy melyet Hámán írt, melyekkel hatékony módon kivitelezte, hogy a zsidók a király minden tartományában kipusztítassanak. 5. vers. Ha a király, amint jelét adta, valóban fájlalja, hogy egy ilyen rendelet kiadatott, úgy nem tehet kevesebbet, mint hogy visszavonja a rendeletet. Hisz mi más a megtérés, mint teljes erőnkkel való hatálytalanítása, megmásítása annak, amit rosszul tettünk. Ezt a kérést Eszter nagy átéléssel és érzelmi kitöréssel tárja fel. Leborult annak lábaihoz, és sírt és könyörgött. 3. vers. Minden könycseppje oly értékes volt, mint gyöngyszemei, melyekkel fel volt ékesítve. Ideje volt-e buzgó hozzáállásnak, amikor Isten egyháza forgott kockán? Senki se legyen oly nagy, hogy ne akarjon meghajolni. Senki se legyen oly vidám, hogy ne legyen kész sírni, amikor ezáltal valamilyen szolgálatot tehet Isten népének és gyülekezetének. Eszter, bár maga biztonságban volt, leborult és könnyek között esdekelt népe megszabadításáért. Kérését mély megalázkodással és a király bölcsességére és akaratára való hagyatkozással tárja elé. 5. vers. Ha tetszik a királynak, és ha kedves vagyok szemei előtt, és ismét, ha a dolog helyes és értelmesen indokolt a király előtt, és ha az, amit kérek, kedves az ő szemei előtt, úgy hadd legyen a rendelet hatálytalanítva. Még amikor a jog és a méltányosság a mi oldalunkon áll is, és a legtisztább ügyért szólunk, akkor is az illik hozzánk, hogy feletteseinkkel alázatosan és szerényen beszéljünk, és a tiszteletnek mindennemű lehetséges kifejezésével. És ne követelőzőként szóljunk, amikor esedezők vagyunk. Semmit sem vesztünk a tisztesség és jó magaviselet által. Amint az engedelmes felelet elfordítja harag felgerjedését, úgy a gyöngét kérés kedvességre talál. Továbbá kérését egy személyes, szívélyes hivatkozással erősíti. Mert hogyan tudnám nézni azt a nyomorúságot, mely érni az én nemzetségemet? Kevés örömem lelhetem saját életemben, ha nem tudom megmenteni az övékét. Szívem megszakad a rájuk jövő nyomorúság láttán, ha az bekövetkezik rajtuk. Mert hogyan tudnám nézni az én atyámfiainak veszedelmét, kik mind kedvesek nekem? Eszter, a királynő, elismeri szegény honfitársait, és igen gyöngét szeretettel, mély törődéssel beszél róluk. Most aztán könnyeit szavaihoz vegyítette, sírt és könyörgött. Nem olvasunk könnyeiről, mikor saját életéért esedezett. De most, hogy azt már megnyerte, népéért sírva fakadt. A szánalom és gyöngétség könnyei Krisztus természetűek. Akik igazán szívükön viselik a közösség javát, inkább készek arra, hogy a legszennyesebb árokban halljanak meg, mint sem éljenek, s szemléljék Isten egyházának romlását és országuk pusztulását. Érzékeny lelkük nem tudja elviselni népük és szeretteik pusztulásának gondolatát, s ezért egy lehetőséget sem mulasztanak el, hogy segélyt nyújtsanak nekik. Továbbá látjuk az igében, hogy a király itt neki lát a Háman által tervezett baj elhárításának. A király tudta, és a királynőt is felvilágosította, hogy a perzsa kormány szerint az előbbi rendeletet nem lehet visszavonni. 8. vers. Ami a király nevében van írva, és a király gyűrűjével van megpecsételve, semmilyen ürügy alatt sem vonható vissza. Ez alapvető tétel volt alkotmányukban, hogy semmilyen törvényt vagy rendeletet, amikor egyszer királyi jóváhagyás alatt kibocsáttatott, nem lehetett visszavonni vagy érvényteleníteni. Azt egy ítélet sem másíthatta meg. Lásd Dániel 6.15. Ez ahelyett, hogy a médek és perzsák bölcsességét és dicsőségét tükrözné, valójában inkább az ő büszkeségükről és ostobaságukról beszél, és következésképpen az ő gyalázatukról. Nevetséges dolog bármely emberről vagy embercsoportról oly tévedhetetlen bölcsességet feltételezni, hogy előre lássák kibocsátott rendeletüknek minden következményét. És ezért igazságtalan és káros az emberiségre, ha olyan hatalombeli fölényt igényelnek maguknak, hogy az ő rendeleteik visszavonhatatlanok. Attól függetlenül, hogy következményeikben jóknak vagy rosszaknak bizonyulnak-e. Ez a ma régi felfúvalkodás jegyét hordozza magán, mely mindannyiunkat romlásba döntött. Olyanok leszünk, mint Isten. Sokkal körültekintőbb a mi alkotmányunk ezzel a megszorítással, hogy semmilyen törvényt sem lehet visszavonhatatlanná tenni, valamilyen szavak vagy kikötések által, épp úgy, mint ahogy semmilyen birtokot sem lehet az elidegenítés hatáskörén kívül helyezni. Csak is Isten előjoga, hogy ő nem tér meg, és olyat mond, amit sohasem kell megváltoztatnia vagy visszavonnia. Továbbá látjuk, hogy mégis talál egy célszerű megoldást Hámán gonosz ármányainak letörésére s terve meghiúsítására. Azáltal, hogy aláír és kiad egy másik rendeletet, melyben felhatalmazza a zsidókat, hogy sikra szállhatnak a saját védelmükre, az erőszakkal szemben erőszakot alkalmazzanak, és elpusztítsák a merőnylőket. Ez hatékony biztonságot fog számukra garantálni. A király feltárja előttük, hogy eljárása már is elégséges módon meggyőzheti őket afelől, hogy gondja van a zsidó népre, mert elrendelte, hogy korábbi kebel barátja felakasztassék, mert a zsidókra bocsátotta a kezét. 7. vers. S ezért kész bármit is megtenni, hogy őket oltalmazhassa. És épp olyan teljes szabadságot ad Eszternek és Márdokeusnak, az ő nevével is hatalmával való élésre, mint adott előbb Hámánnak, hogy az ő nevét is hatalmát az ő pusztulásukra használja. Ti pedig írjatok a zsidóknak, amint tetszik néktek. 8. vers. Csak azzal a kikötéssel, hogy alkotmányunk dicsőségén csorba ne essék. Hálítsátok el a bajt oly hatékonyan, ahogy csak lehetséges, anélkül, hogy az eddig írt leveleket betű szerint megváltoztatnátok. Az államtitkárok parancsot kaptak, hogy járuljanak hozzá a rendelet kibocsátásához a 3. hónap 23. napján. 9. vers. Mintegy 2 hónappal az előbbi rendelet kiadása után, de 9 hónappal az annak végrehajtására megszabott idő előtt. Megfogalmazták és kihirdették minden tartománynak a maga nyelvén. Nos, lehetséges-e, hogy egy földi fejedelem az ő rendeleteit oly nyelven közli, mert alattvalói mind megértenek, és Isten beszédei és törvényei elzárva legyenek az ő szolgáitól egy ismeretlen nyelvben? Minden egyes tartomány sajátos tisztviselőihez volt irányítva, úgy a békebíróságokhoz, mint a helytartókhoz. Gondosan szétküldték a király minden tartományába, és hiteles másolatokat juttattak el minden tartományba. A rendelet célja az volt, hogy felhatalmazza a zsidókat a pusztulásukra elrendelt napon, hogy egybegyűljenek, s egységesen sikraszálljanak a maguk védelmére. Hogy fegyvert ragadjanak, s keljenek fel életükért, saját védelmükre, hogy mindazok, akik rájuk támadnak, ezt saját vesztükre tegyék. Hogy ne csak védekező harcot folytassanak, hanem kipusztítsák, megöljék és megsemmisítsék minden népnek és tartománynak seregét, amely őket nyomorgatja, férfiakat, kicsinyeket és nőket. 11. vers. És így megbosszulják magukat ellenségeiken. 13. vers. És ha nekik tetszik, meggazdagítsák magukat az ellenségeiktől vett prédákból. Mert felhatalmazást kaptak, hogy javaikat elragadják. Nos, ez kifejezte a király kedvességét a zsidók iránt, és elégséges módon gondoskodott biztonságukról. Mert ez utóbbi rendelet az első hallgatólagos visszavonásaként tekinthető, bár nem így volt megfogalmazva. De azt is elmondhatjuk, hogy felmutatja az ő alkotmányuk ezen kitételének abszurd jellegét, hogy a király egyetlen rendeletét sem szabad visszavonni. Mert a király emiatt itt az ő saját tartományaiban egy polgárháborúra felszólító rendeletet volt kénytelen kiadni. A zsidók és ellenségei között. Úgyhogy mindkét fél fegyvert ragadjon az ő felhatalmazásával, és mégis az ő hatalma ellen. Nem is származhat egyéb azokra, akik a kelleténél magasabb bölcsességre ragadtatják el magukat, feljebb bölcselkednek, mint amint adva van nekik. Nagy sietséggel terjesztették szét a rendelkezést, mivel maga a király is nagyon aggódott, nehogy túl késő legyen, nehogy valami bajt okozzanak a zsidóknak az előbbi rendeletre hivatkozva, mielőtte jelentés megérkezne. Tehát a király parancsála történt, épp úgy, mint Márdokeuséra, hogy a hírnökök sietve és sürgősen elküldettek. 14. vers. És gyors paripák adattak alájuk. 10. vers. Nem volt idő a tréfára, amikor annyi élet veszélyben forgott. Következik Eszter könyve 8. rész, 15-től 17-ig terjedő versek. Márdokeus pedig kiméne a király elől, kék, bíbor és fehér királyi ruhában, és nagy arany koronával, és bíborbársony palástban, és Susán városa, vigada és örvendeze. A zsidóknak világosság támada, öröm, vigasság és tisztesség. És minden tartományban és minden városban, ahová a király szava és rendelete eljutott, öröme és vigalma lőn a zsidóknak, lakoma és ünnep, és sokan a föld népei közül zsidókká lettek, mert a zsidóktól való félelem szállta meg őket. Magyarázat. Alig néhány nappal ezelőtt Márdokeust zsákruhában láttuk, és a zsidókat mind szomorúságban. De itt van egy üdvös változás. Márdokeus bíborban, és az összes zsidók örömben. Lásd Zsoltár 30. rész 5-ös 11-es 12-es verseket. Először is itt van Márdokeus bíborban, 15. vers. Amint megnyerte az egész zsidó nép enyhületét eszközlő rendeletet, lelke felszabadult, és levetette gyászruháit, és királyi ruhába öltözött, mely vagy az ő szolgálati helyéhez tartozott, vagy a király szabta meg számára, mint kegyeltjének. Palástjas öltönye gazdagon díszített volt, kék és fehér, finom bíbor szövetből, hasonlóképpen koronája is aranyból volt. Ezek nem érdemelnek nagy figyelmességet, csak annyiban, hogy a király kegyének jelei voltak, s ez pedig Isten kegyének gyümölcse volt, mit népe iránt tanúsított. Nagy áldás egy ország számára, amikor a méltóság jelvényei a komoly kegyesség díszévé válnak. Susán városa átérezte, milyen áldás származik rá Márdokeus előléptetésével, és ezért vigadott és örvendezett. Nem csak általánosan örült az erény és méltányosság győzelmének, hanem különösen örvendezett azon, hogy jobb idők fognak következni rájuk, most, hogy egy ilyen jó ember lett felruházva a hatalommal. Hámánt felakasztották, és mikor elvesznek az istentelenek, örvendezés van. Példbeszédek 11.10. Márdokeust felmagasztalták, és az igazak emelkedésén örül a nép. Példbeszédek 29.2. Továbbá itt vannak a zsidók örömben. 16-17-es versek. A zsidók, akik eddig sötét felhő alatt voltak, elcsüggedve és lesújtva, most világosság és öröm és tisztesség támadt rájuk, lakoma és ünnep. Ha nem lett volna részük a rettenetben és nyomorúságban, úgy nem lett volna alkalmuk a rendkívüli örömre. Ekként Isten népe gyakran könnyhullatással vet, hogy aztán vigadozással, nagy örömmel arathasson. Hogy helyzetük így hamar és hirtelen, különös meglepetéssel fordult javukra, nagy mértékben növelte örömüket. Olyanok voltak, mint az álmodók, szájuk megtelt nevetéssel. Zsoltár 126.1.2. E szabadulás egyik jó következménye az lett, hogy sokan a föld népei közül, kik megfontoltak, komolyak és jól befolyásoltak voltak, zsidókká lettek. Prozelitákként áttértek a zsidó vallásra, lemondtak a báványimádásról, és csak az igaz Istent imádták. Hámán azt gondolta, hogy kiírtja a zsidókat, de bebizonyosodott, hogy merénylete végeredményben a zsidók számának nagybani megnövekedéséhez vezetett, és sokan csatlakoztak Isten egyházához. Figyeld meg! Amikor a zsidók örömben és vigalomban voltak, akkor sokan a föld népei közül zsidókká lettek. A hívők szent öröme, vallásuknak nagy ékességére szolgál, és hív, bátorít másokat a kegyességre. Az itt feltárt ok, amiért sokan zsidókká lettek ez alkalommal, az, hogy a zsidóktól való félelem szállta meg őket. Amikor látták, milyen csodálatosan magáinak fogadta őket az isteni gondviselés, és szabadulást szerzett nekik a kritikus percben, nagyoknak látták őket, s boldognak tartották azokat, akik közöttük élnek, s ezért hozzájuk csatlakoztak, amint meg volt jövendülve, Zakariás 8.23. Hadd menjünk veletek, mert hallottuk, mert láttuk, hogy veletek van az Isten. A te segítségednek pajzsa, és a te dicsőségednek fegyvere. 5 Mózes 33.29. Amikor az egyház virágzik, és Isten mosolyát élvezi, sokan jönnek hozzá, kik aztán annak nyomorúságában elpártolnak tőle. Továbbá félelmeteseknek látták őket, és veszteseknek tartották azokat, akik ellenük vannak. Világosan látták a Hámán sorsán, hogyha valaki bántalmazta a zsidókat, ezt a saját vesztére tette, és ezért saját biztonságuk érdekében hozzájuk adták magukat. Esztelen dolog Izrael istenével való szembeszegülésre gondolni, s ezért igazi bölcsességre vall, ha alárendeljük magunkat neki.